Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Fudán, Pegazus, Városháza ügy, Völner Pál és persze a járvány. Címszavakban ez volt 2021 Magyarországon. A következő szűk fél órában részletesebben is szó lesz az elmúlt 12 hónap legfontosabb közéleti eseményeiről. Tartsanak velem! 2021 eleje leszálló ágban találta Magyarországon a koronavírus második hullámát. A járványügyi intézkedések a tömeges oltásra koncentráltak.
Az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra már elindult, amennyiben szeretné beoltatni magát, kérjük jelezze igényét a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. Továbbra is vigyázzunk egymásra. Minden élet számít.
Magyarországon az Unióban mindenkit megelőzve 2020. december 26-án kezdték meg az oltást a Pfizer készítményével. Miután januárban a Moderna és az AstraZeneca oltóanyaga is engedélyt kapott, Magyarországon is megkezdték a használatát. Elsőként az egészségügyi dolgozók vehették fel a vakcinát, később az idős otthonok lakói, majd a többi idős, valamint a krónikus betegségben szenvedő lakosok. Mielőtt az uniós hatóságok jóváhagyták volna, a magyar hatóságok külön veszélyhelyzeti alkalmazási engedélyt adtak ki az orosz Sputnik V és a kínai Sinopharm vakcinára. Ezt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet által felkért szakértők is kifogásolták, mert a készítményeken nem végezték el az úgynevezett harmadik klinikai vizsgálati fázist. Szent Iványi Mátyás, az Ogyéi főigazgatója személyesen tájékozódott Moszkvában az orosz oltásról. Akkor az Inforádiónak azt mondta, minden kérdésére megnyugtató választ kapott.
Nagyon jók a benyomásaink. A szakértők, akikkel tudtunk tárgyalni, illetve az orosz népegészségügyi szakemberek nagyon sok mindenről beszámoltak. Rengeteg kérdésünk volt még mindig, de ezekre majdnem mindegyikre meggyőző válaszokat is kaptunk.
Bár a keleti vakcinákat a szakértők és az ellenzék is kritizálta, februártól megkezdődött velük az oltás. A miniszterelnök a közös uniós vakcina beszerzés lassúságát bírálta, és azt hangsúlyozta, hogy az orosz és a kínai oltóanyag nélkül nagy bajban lenne az ország. Májusban végül a kormány úgy döntött, hogy Magyarország nem vesz részt a koronavírus elleni vakcinák uniós beszerzésének folytatásában. Novemberben végül visszalépett a programba. Mivel az év első negyedében nem volt elegendő oltóanyag, sokáig a vakcinák között sem igen lehetett válogatni. Sokan nem fogadták el az először felkínált oltást, a keleti vakcinákkal szemben nagy volt a bizalmatlanság. Holott február végén Orbán Viktor is Sinopharm készítményt kapott.
Láthatják, kutya bajom, önök se féljenek, a harmadik hullám támad, erősebb lesz, mint az előző kettő volt. Kérem, regisztráljanak és oltassák be magukat, ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet. Úgy, ahogy a Vajdaságban magyarok tízezrei, itt most már Magyarországon is több ezren kaptuk meg ezt a kínai oltást. Bízzanak a magyar szakemberekben.
Ahogy a miniszterelnök is utalt rá, februárban emelkedni kezdtek az esetszámok. Február 18-án Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, hogy elkezdődött Magyarországon a koronavírus járvány harmadik hulláma. Március 8-án a járvány miatt szigorú korlátozásokat vezettek be. Bezártak például az óvodák és az általános iskolák, és az üzletek nagy része is. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallják.
Az üzleteket március 8-ától, tehát hétfőtől, március 22-ig, két hétre bezárjuk. Ez alól kivétel az élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Ugyanebben az időintervallumban, tehát március 8-ától 22-ig minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatások.
A napi új esetek száma ekkor 5-6 ezer körül alakult, csak nem 8000-en voltak kórházban és 800-an lélegeztetőgépen. A halottak száma 110 felett volt. A védelmi intézkedéseket végül fokozatosan április 7-től oldották fel. Amikor a legalább egyszer oltottak száma elérte a 2,5 milliót, kinyithattak a boltok és a szolgáltató szektor. A beoltottak száma április végén elérte a 3,5 milliót, ekkor megnyithattak a vendéglátóipari egységek teraszai. Az 5 milliómodik oltás beadása után, május 23-án véget ért a kijárási tilalom, a közterületi maszkviselés és az ingyenes parkolás is. Ezt a miniszterelnök jelentette be.
Hónapok óta mondjuk, hogy ha vissza akarjuk kapni a normális, egészséges, derűs életünket, akkor a vírussal szemben az oltással védekezhetünk sikeresen. Ezt a célt most elértük. Mindenkinek köszönetet mondok, aki beletette ebbe a munkáját. Az operatív törzs úgy döntött, hogy mai naptól nem kell maszkot viselnünk a szabadtéren, az utcán sem, a köztereken sem. Ez azt jelenti, hogy búcsút inthetünk a maszkunknak. Elköszönhetünk tőle, itt a vége, fuss el véle, kedves maszk, viszont látásra, goodbye!
Július 3-án, miután a beoltottak száma elérte az 5,5 milliót, a zárt helyeken is megszűnt a kötelező maszkviselés. Az egyszer oltottak száma végül november 15-én érte el a 6 milliót. Tavasszal egyébként az átoltottak lakosság arányos számát tekintve Európában az elsők között volt Magyarország, később azonban hazánk visszacsúszott a listán. A járvány harmadik hulláma június elejére csengett le. Az operatív törzs rendszeres sajtótájékoztatói ekkor megszűntek. Nehezítette a harmadik hullám kezelését, hogy az állami egészségügyi dolgozóknak március 1-jéig kellett aláírnia az új jogállási törvénynek megfelelő munkaszerződést. Sok egészségügy is panaszkodott arra, hogy a szerződéseket csak az utolsó pillanatban kapták meg, nem hagytak időt, lehetőséget az áttanulmányozásra, mondta akkor az Inforádiónak Tóth Judit, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke.
Egy új jogviszony jött létre, és nagyon sok különböző feltétele változik az ő munkavégzésüknek. És ezt egy nem jogász végzettségű ember nem feltétlenül tudja ott néhány perc alatt átnézni és értelmezni, és lehetnek olyan vitás pontok, amit hogyha ő tud jelezni, akkor azok kijavításra kerülnek. Viszont ha valami nem kerül kijavításra, és így írja alá, onnantól kezdve ez egy jognyilatkozat, és sokkal nehezebb bármiféle helyesbítést elérni az aláírás után.
Az egységes, a kollektív szerződést tiltó munkaszerződés számos kritikát váltott ki, és több helyről érkeztek jelzések, hogy az egészségügyisek tömegesen nem írják alá, inkább elhagyják az ágazatot. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint végül a dolgozók több mint 96%-a elfogadta az új feltételeket. Mintegy 4000 dolgozó azonban otthagyta az állami egészségügyet, feltehetően olyan szakemberek, akikre nem vonatkozott a korábbi béremelés. Vitát váltott ki tavasszal a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye is. Az erről szóló sarkalatos törvényt április végén fogadta el az országgyűlés. A jogszabály értelmében alapítványi fenntartás alá került a magyar felsőoktatás nagy része. Az állam több ezer milliárd forintnyi közvagyont adott oda a frissen létrehozott szervezeteknek. Az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult és kérte a jogszabály megsemmisítését. Ekkor pattant ki egy másik felsőoktatást érintő ügy is, a Fudán Egyetemé. A Direkt 36 oknyomozó portál kormányzati dokumentumokra hivatkozva írta meg, hogy kínai hitelből már előre kiválasztott kínai céggel építeti meg a magyar kormány a Budapestre tervezett kínai magánegyetem 500 milliárd forintos kampuszát. A világ 34. legjobb egyetemeként számon tartott Fudán első külföldi intézménye a tervezett Ferencvárosi Diákváros területén épülne, amit a főváros és a 9. kerület vezetése sem támogat. Karácsony Gergely főpolgármestert hallják.
A Diákváros megépítését az a megállapodás tartalmazza, amit a fővárosi önkormányzat kötött a magyar kormánnyal, ahol mindenféle megkapta azt, amit akart, a kormány megkapta az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges fővárosi hozzájárulást, a főváros pedig megkapta azt, amit a budapestiek akarnak, többek között a Diákvárost. A kormány megszegte ezt a megállapodást a Fudán törvénnyel. Itt az ideje, hogy ne maradjon válasz nélkül ez a gaztett. Éppen ezért, hogy ezt többször elmondtam már, szeptember 1-i fővárosi közgyűlésnek azt javaslom, hogy Budapest főváros vonja vissza a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges hozzájárulását a Diákváros ellehetetlenítése miatt.
A kormány azonban azt ígéri, lesz Fudán Egyetem és Diákváros is. Erről beszélt Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, az Inforádió Aréna című műsorában is.
Torbes, ugyanazt akarjuk megépíteni, mint annak idején. Ez egy egyetemi terület, lesz egy egyetem, Fudán Egyetem, lesz egy kollégium része, van egy központi része ennek a, hívjuk ezt most kampusznak, van egy központi része, ugye ott a Nagyvásárcsarnok, ez egy nagyon stílus, nagyon szép, rossz állapotú épület, ez központi elemét képezi egyébként ennek a fejlesztésnek, ez a harmadik elem, és akkor van egy olyan része ennek a területnek, ez a hátsó terület, ami egy 11 hektáros terület, ahova pedig az egyetemi funkcióhoz kapcsolódó kutatóintézeteket és hasonló intézményeket várunk.
Június közepén az országgyűlés elfogadta az úgynevezett gyermekvédelmi törvénycsomagot, amely szigorítja a gyermekpornográfia elkövetőinek büntetését. A jogszabály kiegészítése előírja, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatására és a homoszexualitás népszerűsítésére. Így gyakorlatilag a meleg szervezetek nem tarthatnak ilyen foglalkozást az oktatási intézményekben. A törvény tiltja olyan hirdetések és pornográf tartalmak elérhetővé tételét is 18 év alattiak számára, amelyek öncélúan ábrázolják a szexualitást. A jogszabályt számos érdekvédő szervezet és az ellenzéki pártok nagy része is homofóbnak minősítette. A Jobbik azonban megszavazta a törvényt. Szabó Tímeát, a Párbeszéd frakció vezetőjét hallják.
Hány ember életét akarják még feláldozni? Tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő támogatás és megértés nélkül hány gyerek kerülhet az öngyilkosság közelébe? Maguk igazi, elvetemült, gonosz emberek. Nem a melegek veszélyesek a gyerekekre, hanem maguk.
A törvény nemzetközi tiltakozást is kiváltott. 13 uniós ország a rendelkezést elítélő nyilatkozatot írt alá. A miniszterelnök szerint azonban a jogszabály egyedül a magyar gyermekek megvédéséről szól.
Aki 18 év fölötti, arra ez a törvény nem vonatkozik, és nem is akarunk olyan törvényt elfogadni, ami rájuk vonatkozik. Vannak hatályos jogszabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartani, de egyébként ez egy szabad ország. Úgy élnek, ahogy akarnak, hogy milyen orientációjuk, életvezetésük és fölfogásuk van, az kizárólag rájuk tartozik. Felnőtt emberek. De akik nem felnőtt emberek, hanem gyerekek, ráadásul a mi gyerekeink, nem úgy általában, hanem mindenki valakinek a gyereke, ugye őket védeni kell.
Júniusban jelentette be a kormány, hogy engedélyezték Magyarországon a 12-16 év közöttiek koronavírus elleni oltását. Augusztus 1-től azt is lehetővé tették, hogy a kétszer oltottak felvegyék a koronavírus elleni vakcina harmadik emlékeztető dózisát. Decemberben elindult az 5 és 12 év közötti gyerekek oltása is. Július közepén a Direkt 36 oknyomozó portál egy nemzetközi tényfeltáró újságírói együttműködés során nyilvánosságra hozta, hogy a magyar kormány a mobiltelefonok feltörésére alkalmas izraeli Pegasus kém szoftver segítségével újságírókat, politikusokat, üzletembereket figyelt meg. Az ügyön dolgozó Direkt 36-os újságíró Panyi Szabolcs telefonját is feltörték.
Ennek az oknyomozó projektnek van egy technikai csapata, amit az Amnesty International-nek az ilyen biztonsági tímje ad, és ők átvizsgálták a telefonomat, és arra jutottak, hogy 2019. április 4-e és november 7-e között több mint fél éven keresztül kimutathatók a Pegasus nevű kémszoftvernek az egyértelmű nyomai. Nagyon úgy néz ki, hogy ami először felkeltette az érdeklődését a megfigyelőinek, az az orosz vezetésű nemzetközi beruházási bank kapcsolatos nyomozásunk, és ezt abból gondolom, hogy a megfigyelésem azután kezdődött meg, hogy kiküldtem hivatalos kérdéseket két minisztériumnak ezzel a bankkal kapcsolatban.
A kormány azt közölte, a nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyelést nem folytattak, a hatályos jogszabályokat betartották. A szoftver megvásárlását azonban nem ismerték el. Novemberben aztán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes elnöke Kósa Lajos megerősítette az RTL Klubnak, hogy a belügyminisztérium megvette a kémprogramot.
Igen, igen. A Pegasus szoftver az egy egyszerű szoftver, ilyen sok működik, amit a nemzetbiztonsági munka során felhasználnak az erre jogosított szervek, ebben nem láttok semmi kivetni valót. Egyébként sok esetben a nagy tech óriások sokkal szélesebb körű megfigyelést végeznek a felhasználókkal kapcsolatban, mint adott esetben a magyar állam bárkivel kapcsolatban.
2021. július 21-én Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, a kormány gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez 5 kérdésben.
Először támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak. Másodszor, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Harmadszor, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nem átalakító kezelések? Negyedszer, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? És ötödször, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Az Országgyűlés novemberben el is rendelte a referendumot. Ugyancsak július 21-én Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is bejelentette, 5 kérdésben kezdeményez népszavazást. Az MVB ezek közül végül 2 hitelesített. A Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadék 270 napra növeléséről decemberben az aláírásgyűjtés is elindult. Július végén kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltás felvételét az egészségügyi dolgozók számára. Októberben pedig a kormány úgy döntött, a munkaadók előírhatják dolgozóiknak a vakcinát. Az állam, mint munkaadó is kötelezővé tette az oltást, így például a pedagógusoknak és a köztisztviselőknek is fel kell venniük azt. Aki nem teszi meg, azt jövő év elejétől fizetés nélküli szabadságra küldik. Pedagógus szakszervezetek és a Nemzeti Pedagógus Kar szerint az intézkedés tovább súlyosbítja majd a tanárhiányt. Totyik Tamás, a PS alelnöke szerint legalább 8000-en kiesnek majd a rendszerből.
Én úgy gondolom, hogy ha a kormány igazat mondott, és 10% az oltatlan kollégáknak az aránya, nagyjából a felét biztos, hogy meg fogják győzni az oltás felvételéről. Jelenleg 12000 kollégánk hiányzik, ezt objektív mérésekkel tudjuk bizonyítani, még ez a 8000 hozzájön, a rendszerben bent maradt kollégáink meg fognak szakadni.
Szeptember elején Budapesten rendezték meg az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, aminek zárómisejét Ferenc pápa pontifikálta a Hősök terén, ahol magyarul is szólt az összegyűltekhez.
Isten ad meg a magát.
A pápa rövid látogatása során találkozott Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Szeptember végén a csaknem 1500 programot kínáló vadászati világkiállítás zajlott a fővárosban, amire több mint 70 milliárd forint közpénzt fordítottak. Szeptember 18-a és 28-a között rendezték meg az ellenzéki előválasztás első fordulóját. A legtöbb egyéni jelöltje a Demokratikus Koalíciónak lett, a miniszterelnök jelöltek versenyének első körét pedig a párt jelöltje Dobrev Klára nyerte. Az újabb fordulóba Karácsony Gergely budapesti főpolgármester és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, a Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltje is bejutott. Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter többször tárgyalt a visszalépésről és a közös indulásról is. Végül a főpolgármester állt el a versenytől.
Azért könnyű nekem ezt a döntést meghozni, mert tudom, hogy ez a döntés nem rólam szól, nem Márki-Zay Péterről szól, nem a hatalomról szól. Ez a döntés arról szól, hogy hogyan egyesítjük újra Magyarországot, és azt is tudom, hogy ha újra akarjuk egyesíteni Magyarországot, akkor ehhez először újra kell egyesíteni a változást akaró embereket. Könnyű volt nekem ez a döntés, hiszen olyan politikában hiszek, amiben a hatalom szolgálata az elutasítandó, de hogy az, hogy a hatalmat a szolgálatra használjuk, az támogatandó.
Az előválasztás október 10-e és 16-a közti második fordulójának győztese Márki-Zay Péter lett. Ő az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje.
Mi nem csak egy pártot akarunk váltani. Mi nem Orbán Viktort akarjuk leváltani, bár természetesen most ez a cél. Mi új Magyarországot akarunk építeni, egy új kultúrát akarunk elhozni ennek az országnak. Egy olyan kultúrát, ahol a szeretet lesz az uralkodó, hiszen ahogy elmondtam néhányszor, sötétséggel nem lehet legyőzni a sötétséget, csak világossággal.
A rossz előválasztási szereplése miatt a Momentum megvonta a bizalmat Fekete Győr András pártelnöktől. A párt új vezetője Donát Anna EP képviselő lett. Október 23-án újra békemenetet tartottak a fővárosban, több tízezer ember részvételével. Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
Néhány levitézlet baloldali párt miatt nem kellene ilyen sokan összegyűlnünk. De az okos ember nem ringatja magát illúziókba. Bennünket ne tévesszen meg a hazai baloldal éppen csak pislákoló ítélő képessége és látványos szerencsétlenkedése. Nem ez számít. Ami számít, az a mögöttük álló nemzetközi szereplők ereje. Ami erős, ami az igazi kihívás, sőt fenyegetés, az a nemzetközi hátország, pénz, média és a hálózat, amely mögöttük áll. Ez olyan súlyos erő, amit csak több millió magyar együtt győzhet le, és együtt szoríthat ki az országból.
Az ellenzék a Hősök terénél tartott rendezvényt jóval kisebb tömeg előtt. Ősztől ismét emelkedni kezdtek a koronavírusos esetek, elindult a negyedik járványhullám, amiben már a kórokozó delta variánsa volt a domináns. A kormány november 1-től szigorított először. Kötelező lett a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, illetve látogatási tilalmat vezettek be az egészségügyi és szociális intézményekben. November 19-én regisztrálták az eddigi legtöbb napi fertőzöttet, 11.289 új esetet. A halálozások ekkor már 100 felett voltak, a kórházban ápoltak száma meghaladta a 6000-et, a lélegeztetőgépen lévő ki a 600-at. A kormány november 20-ától elrendelte a zárt terekben a kötelező maszk használatot. Egyéb szigorító intézkedést nem vezettek be, november 22-én azonban oltási akcióhetet hirdettek, amit december 12-éig meghosszabbítottak. Ez alatt előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett felvenni a vakcinákat. Az akció során összesen 1,3 millióan kérték a védőoltást. Azóta megjelent Magyarországon a legújabb Omikron nevű vírusvariáns is. Müller Cecília országos tiszti főorvost hallják.
Európában az Omikron variáns már közösségi terjedést mutat, és így várható is volt, hogy Magyarországon is megjelenik ez a törzs. Azt kell, hogy mondjam, ettől függetlenül, hogy egyelőre egyértelműen a delta variáns uralkodik a vizsgálatainkban, tehát közel 100%-ban a delta variáns okozza a megbetegedéseket.
Novemberben pattant ki a Városháza ügy is. Több médium is kapott felvételeket, amin egy anonimus állarcos alak arról árul el részleteket, hogyan akarta eladni a főváros vezetése a budapesti Városháza épületét. Az ügyben hangfelvételek is előkerültek. A főpolgármester írásbeli fegyelmet adott az ügy miatt a Fővárosi Vagyonkezelő Központ már a Tarlós irában is dolgozó vezérigazgatójának. A főváros vezetése feljelentést tett és lejáratásnak nevezte az esetet, de a rendőrséghez fordult a Fidesz is. Decemberben házkutatást tartottak a Városházán, és lefoglalták Kisambrus főpolgármester helyettes számítógépét. A főpolgármester ezt példátlan támadásnak nevezte.
Ami miatt azt gondolom, hogy ez egy durva határátlépés, az az, hogy a nyomozást olyan kreált dokumentumok alapozták meg, amelyek alapján nyilvánvalóan nem kellene ezt a nyomozást lefolytatni. Azt gondolom, hogy ez egy határátlépés, mert ilyen bizonyítékként el nem fogadható hangfelvételek alapján nem szokott a nyomozóhatóság átfutatást tartani állami intézményekben, és nem szokta ezt megírni a sajtó abban a percben, hogy a nyomozóhatóság megérkezett a városában.
A Fővárosi Közgyűlés vizsgáló bizottságot állított fel az ügyben. Az elnöke, a fideszes Kovács Péter szerint a városvezetés csak el akarja tussolni az ügyet.
A baloldali képviselőknek a hozzászólásukból meg az derül ki, meg a javaslatukból, hogy igazából az egész ügynek az elkenése a korábbi városvezetéssel való összemosása és az orosz titkosszolgálatnak a választásokból való beavatkozását akarják vizsgálni, ahelyett, hogy a lényeget vizsgálnák, hogy el akarták eladni a Városházát, ha igen, akkor ki akarta eladni, illetve működik-e jutalékos rendszer a Városházánál ingatlan értékesítéseknél.
December 7-én lemondott Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese, miután a legfőbb ügyészség bűnszövetségben üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetéssel gyanúsította meg. Az ügyészség szerint a volt államtitkár 3 éven keresztül összesen 83 millió forint kenőpénzt fogadott el a végrehajtói kamara korábban letartóztatott elnökétől. Fazekas Géza szóvivőt hallják.
A központi nyomozó főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozásban megalapozott gyanú merült fel arra, hogy Völner Pál a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül rendszeresen, alkalmanként 2 és 5 millió forint közötti összeget kapott. Völner Pál a gyanú szerint a jogtalan előny ellentételezéseként felügyeleti hatósági igazgatási jogkörével visszaélve vállalta, hogy konkrét ügyeket intéz a végrehajtói kar elnöke kérésének megfelelően. Tehát ez a lényege a megalapozott gyanúnak, amely cselekmény egyébként vezetőbeosztású hivatalos személy által az előnyért a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve bűnszövetségben üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette megalapozott gyanúját kelti, amely a büntetőtörvénykönyv szerint 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
A vádhatóság szerint Völner Pál a kenőpénzért cserébe elérte például, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket a karelnöke támogatott. A politikus mentelmi jogát december 14-én felfüggesztette az országgyűlés. Az ex-államtitkár szabad lábon védekezhet. Völner Pál azt közölte, nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Az elmúlt szűk fél órában 2021 legfontosabb belpolitikai közéleti történéseiről hallhattak. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Varga Mónika.